kijött. Melyik fejezetet vettük legutóbb? Kérnék, hogy... Két részletben. Jó. Miről szól a második fejezet, mi a címe?
A gondolatokat tartalmat
összefoglalása. Összefoglalása. Jó. Ugye ez azt jelenti, hogy Krishna mindegyik Bhagavad Gita mindegyik részéről beszél valamennyit, de csak érintőleges jelleggel. Jó. A harmadik fejezetben elkezdi a karma jogának a témáját. Ki emlékszik rá, mit jelent a karma joga kifejezés? Erről beszéltünk már. Mit jelent karma joga?
Gyümölcsöző.
Gyümölcsöző. Cselekedetek. És ebből hogy lesz joga?
Összekapcsoljuk.
Igen, felajánljuk Krisnának. Igen. Tehát, hogy karma joga az azt jelenti, hogy valaki dolgozik a világban, vagy csinál valamilyen tevékenységet, aminek van egy eredménye. És karma joga az azt jelenti, hogy ezt az eredményből egy részt ajánl a legfelsőbb úr szolgálatára. És akkor azon keresztül van a kapcsolat. De mit jelent a gyána joga? Amikor a kapcsolat a tudáson keresztül van Krisnával. Mit jelent diána joga, vagy hatha joga? Diána joga az azt jelenti... Igen, igazából a hatha joga az inkább a test gyakorlatokra vonatkozik, de a diána joga az a meditáció. Tehát, hogy a kapcsolat a meditáción keresztül van a legfelsőbb úrral. És mit jelent a bhakti joga? Odaadó szolgálat. És ez a, igazából a teljes joga, mert a karmán keresztül, a tudáson keresztül, a meditáción keresztül és az odaadáson keresztül mindig ott van a kapcsolat. Tehát, hogy minden egyes részen keresztül megvan a kapcsolat. Ezért ez a teljes joga. És most Krishna itt a harmadik fejezetben elkezd tanítani a karma jogáról, hogy mit jelent ez a karma joga. És akkor erről fogunk most olvasni, mert kérném a Ricsit, hogy olvassa el nekünk az első verset magyarázattal együtt.
Arjuna így szólt. Ó, Janardana, ó, Késara, miért akarod, hogy részt vegyek ebben az iszonyatos harcban? Nem gondolod, hogy az értelem jobb a gyümölcsöző testnél? Srila Prabhupada magyarázata. Az előző fejezetben az Istenség legfelsőbb személyisége, Sri Krishna alapos részletességgel leírta a lélek természetét, azzal a céllal, hogy Arjuna meghitt barátját kimentse az anyagi bánat óceánjából. A megvalósítás útjaként a buddhi jógát, vagyis a Krishna tudatot ajánlotta. A Krishna tudatot egyesek tétlenségnek tekintik, és a félreértés következtében gyakran egy elhagyatott helyre vonulnak, hogy ott az Úr Krishna szent nevének éneklésével teljesen Krishna tudatová váljanak. A Krishna tudat filozófiájának elsajátítása nélkül azonban nem ajánlatos egy félreeső helyre vonulni, hogy a szent név éneklésével az ember esetleg csupán az ártatlan tömegek olcsó csodálatát bírja ki. Arjuna szintén azt hitte, hogy a Krishna tudat, vagy a buddhi jóga, az értelem használata a lelki tudás kifejlesztésében, azt jelenti, hogy vissza kell vonulnia a tevékeny élettől, és egy magányos helyen a vezetést és az önfegyelmezést kell gyakorolnia. Más szóval el akarta kerülni a harcot, és erre ügyesen a Krishna tudatot hozta fel ürügyként. Mivel azonban őszinte tanítvány volt, mestere Krishna előtt feltárta elméjét, és őt kérdezte arról, melyik a legjobb módja a cselekvésnek. Válaszol az Úr Krishna e harmadik fejezetben részletes magyarázatot a karma jogáról, a Krishna tudatbeli cselekvésről.
Köszönöm szépen. Tehát a második fejezetben Arjuna sok utat javasol Arjunának, és Arjuna kicsit eltévedt ezek között, a javaslatok között, és akkor kérdezi Krishnát, hogy akkor most mit csináljon. Mert a második fejezetben a 39-től a 72. versig 13-szor elhangzott az, hogy gyakorold a buddhi jógát. Ugye buddhi jóga az intelligenciával végzett jóga. Tehát, hogy gyakorold a buddhi jógát. És Arjuna ebből azt gondolta, hogy neki nem kell cselekednie, ugye, hanem az intellektusát, az intelligenciát kell arra használnia, hogy kapcsolatba kerüljön a legfelsőbb személyen. És ez kapóra jön Arjunának abból a szempontból, mert ugye az a kiinduló alap, hogy ő nem akar harcolni. És akkor gondolja, hogy hát Krisna, most te mondtad itt, ennyit hangsúlyoztad, hogy buddhi jóga, hogy akkor nekem úgy néz ki, hogy nem kell harcolnom. De mivel őszinte tanítvány volt, akkor megkérdezte Krisnától, hogy ugye akkor most melyik a jobb? Miért akarod, hogy részt vegyék a szörnyű harcban, ha úgy gondolod, hogy az értelem jobb a gyümölcsöző tetteknél? És a... De Krisnának őszinte tanítványa Arjuna, de nem volt biztos ebben. És akkor a második versből megkérdezi, hogy két értelmű utasításait megtévesztették értelmemet. Kérlek, hát mondd meg világosan, mi a leghasznosabb a számomra. Tehát, hogy itt konkrétan kéri Krisnát, hogy akkor tárja fel előtt, hogy neki most mit kell tennie. Most harcoljon, vagy ne harcoljon, cselekedjen, vagy csak vonuljon el a világtól, mi a legjobb a számára. Srila Prabhupád itt a magyarázatban mondja, hogy Krisna tudat filozófiának elsajátítása nélkül azonban nem ajánlatos egy félre első helyre vonulni, hogy a szennév éneklésével az ember esetleg csupán az ártatlan tömeg olcsó csodálatát vívja ki. Indiában gyakorta vannak olyan emberek, akik úgymond visszavonulnak a tevékeny élettől, és szennek, szádunak tettetik magukat, lehet, hogy még gyakorolják is valamilyen szempontból a lelki életet, de a céljuk az, hogy elismerést, imádatot kapjanak emiatt, hogy ő egy nagy bakta, egy nagy lelki tanítómester, stb. De a céljuk igazából a hírnévre való vágy. És Srila Prabhupád itt rámutat erre, és a Bhagavad Gita-nak ebbe a részébe következő pár vers fog erről beszélni, hogy mit jelent, hogyha valaki csaló, hogy nem a megfelelő módon gyakorolja a lelki életet, vagy nem a megfelelő szándékkal gyakorolja a lelki életet. Úgy kérjük a Nisit, hogy olvassa el a második versnek a magyarázatát, ami...
Az előző fejezetben Bhagavad Gita bevezetéseként különféle utakat ismertetett Sankhya-jóga, Buddhi-jóga, az érzékek értelem általi szabályozása cselekvés anélkül, hogy vágynánk annak gyümölcseire, és ezen kívül a kezdő helyzetét is leírta. Mindenről azonban nem rendszerezett formában olvashattunk. A helyes cselekvés és megértés érdekében szükség van az út rendszerezettebb áttekintésére. Arjuna éppen ezért tisztázni akarta látszólag zavaros fogalmakat, hogy bármelyik közönséges ember félre értelmezés nélkül elfogadhassa azokat. Krisnának nem állt szándékában Arjunát a szavakkal játszva megtéveszteni, nem Arjuna nem tudott a Krisna tudott útjára lépni, sem a tétlenség, sem a tevékeny szolgált által. Más szóval tehát kérdésével megvilágítja a Krisna tudott útját minden olyan tanítvány számára, aki komolyan elhatározta, hogy megérte Bhagavad Gita titkét.
Köszönöm szépen. Itt felmerülhet az a kérdés is, hogy Krisna miért a karma jogáról kell kezd először beszélni, miért nem csak a bhakti jogáról, úgyis az a lényeg. Miért nem csak a bhakti jogáról kezd el először beszélni? Van valakinek ötlete? Igen?
Hát valakinek hirtelen az egy túl sok lenne. Mert az emberek beleszoknak abba, hogy mindig mozgunk, cselekszünk, valamit csinálunk, és akkor ennek a valamit csinálásnak az eredményét kell csak felajánlani. Uh-huh. Tehát az már egy lemondás, de nem olyan nagy nincsen, hogy Krisnának
hozzá tenni a szolgálat. Uh-huh. Igen, tehát, hogy amit mond a Tulasi Krisna Mataji, az helyes, hogy nem olyan... Először Krisna fokozatosan beszél. Igen, ebben a részben arról lesz szó, hogy valaki ajánlja tetté eredményét Krisnának. És lehet, hogy még nem is végez komoly lelki gyakorlatot, de a ő lelki gyakorlata abban merül ki, hogy a tetteinek az eredményével imádja Krisnát. És lehet, hogy nem egy lelki gyakorló még, nem gyapázik, vagy nem is követi szigorúan a szabályokat, hanem a munkájának az eredményével imádja Krisnát, és ez könnyebb. Lehet, hogy nem kell korán, lehet, hogy nem csinál ilyen dolgokat, de akkor ezen a módon el tud kezdeni közeledni Krisna felé. Tehát ez egy fokozatos módszer. A Bhagavad Gita-nak a 18. fejezetében a középső 6 fejezet beszél a bhakti jogáról a 7-től a 12. fejezetig. Az első 6 fejezet az karma jogáról szól, az utolsó 6 fejezet pedig gyána jogáról. Tehát, hogy a bhakti az egy ilyen két fal között van igazából. És amikor valaki szépen elkezdi gyakorolni akár a karma jogát is, akkor lassan-lassan feltárul előtte a bhakti. Igazából a bhakti független nem kell átmenni a karma jogán, tehát hogy közvetlenül el lehet kezdeni a bhaktit is. De akik nem tudják közvetlenül elkezdeni a bhaktit, vagy nem akarják közvetlenül elkezdeni a bhaktit, akkor ők el tudják kezdeni a karma jogát. És sokszor, amikor valaki nagyon benne van a kötőerőkben, nagyon főleg szenvedély kötőerőjében, akkor neki túl nehéz a bhakti, akkor jobb először a karma jogával kezdeni. Ez a védikus rendszer is arról szól, hogy van a nivritti márg, a lemondásnak az útja, és van a pravritti márg, a élvezetnek az útja. Pravritti, ez azt is jelenti, hogy valaki követ valamilyen szabályozó elveket, de még azzal a szándékkal, hogy kapjon élvezetet belőle. De ez az út, ez nem gyors, ez lassú, sok-sok életen át tart. De hogyha valaki nem tudja felvenni a közvetlen folyamatot, akkor föl tudja venni a közvetettet. És látjuk a szentírásokból, olvassuk, hogy például a Varnásram Dharma az egy ilyen közvetett út. Valaki először Sudra lesz, aztán Vajsya, aztán Kshatriya, Brahman is, lehet, hogy ezek sok életen át történnek. De akkor tud haladni lassan-lassan. Csak a probléma, hogy most a Kali Yugában vagyunk, és ez a lépésről lépésre fejlődés, ez nem olyan egyszerű. Azért is, mert a Varnásram Dharma az a hiányával tüntet, lassan már Indiába is, nemhogy a világnak a más részein. Tehát, hogy a legbiztonságosabb elkezdeni, vagy folytatni, gyakorolni a bhakti jogát, mert akkor egy élet alatt el lehet jutni a végcélig. És nem is kell valakinek még egyből mindenről lemondania. Ugye most ki volt rá a reggeli leckény? Néhány olyan fele. Ugye Urmila Mataji magyarázta, hogy a bhakti jóga az azt jelenti, hogy valakinek az elején lehet, hogy még nagyon sok anyagi vágya van, és kevés lelki vágya. De amikor valaki fejlődik a lelki életben, akkor lassan-lassan csökkennek az anyagi vágyai, és növekednek a lelki vágyai. És akkor így megy a folyamat, hogyha valaki szépen gyakorolja. Az azt jelenti, hogy vannak még anyagi vágyak, és vannak lelki vágyak. De akkor így változik az aránya. És az a cél, hogy akkor ezt lecsökkenteni, a másikat pedig felemelni. Az azt jelenti, hogy valaki tudja tapasztalni valamennyire Krisna tudatnak a nektárját, valamilyen szinten, de nem mesterséges, hogy hirtelen mindentől meg kell válni, mert a astanga jóga, vagy a gyána jóga, az ott úgy van a folyamat, vannak valakinek anyagi vágyai, le kell csökkenteni nullára, mikor nullára le van csökkentve, akkor lehet elkezdeni felépíteni. De az nagyon-nagyon nehéz, mert az azt jelenti, hogy nagyon száraz a folyamat, mert hogyha valaki belemerül az érzékelgítésbe, ha bár az egy illúzió és fals dolog, de még mindig van valami. De hogyha valaki gyáni vagy jógi lesz, akkor nullára le kell vinni az anyagi vágyakat, és utána lehet felépíteni. Tehát, hogy az általános embernek nem működik, főleg nem Kali Yugában. De a Krisna tudat, vagy a bhakti joga az azt jelenti, hogy ugye 100% az edény a szívünk, az olyan, mint egy tartó edény. És hogyha tele van anyagi vágyakkal, amik illuzórikus boldogságot és igazi szenvedést okoznak, akkor hogy fog a tartalma kicserélődni? Úgyhogy elkezdjük bele tölteni a Krisna tudatot, és a Krisna tudat lassan-lassan kinyomja az anyagi tudatot. De nem egyik pillanatról a másikra. Mondok egy példát, hogy vegyünk egy poharat, ami tele van tintával. És elkezdjük önteni rá a tejet. És öntjük rá a tejet, akkor először mi lesz belőle? Keverék. Lesz benne tej is, lesz benne tinta, és mind a kettőből van. De hogyha öntjük tovább, öntjük, akkor a tej lassan-lassan kinyomja az összes tintát belőle. Csak eleget kell önteni. És az edényben mindig van valami. Az elején tinta van, utána a keveréke ennek a kettőnek, és egyre több tej van benne, egyre kevesebb tinta, és eljön a pont, amikor csak tej lesz benne. És a Krisna tudatnak folyamata az, hogy a szívünk nem lehet üres, hogy nincs benne semmi. Tehát, hogy ez a buddhizmusnak a gondolat, hogy minden kirakni az elméből, hogy ne legyen benne semmi, olyan igazából nincs. Tehát, hogy mi nem kövek vagyunk, hogy ne ragaszkodjunk valamihez. Tehát, hogy mi élőlények vagyunk, lelkek vagyunk, az azt jelenti, hogy nekünk van ragaszkodásunk. Csak a problémánk, hogy most még az anyagi dolgokhoz ragaszkodunk, és kevésbé ragaszkodunk Krisnához. És a folyamat az a ragaszkodásnak a tárgyát változtatja meg. De a joga vagy gyán azt csinálja, hogy legyen a ragaszkodás nulla, ne ragaszkodjunk semmilyen anyagihoz. Nagyon mesterséges, nagyon száraz módszer, nagyon nagy az esélye a leesésnek. És utána, amikor tiszt, úgymond nincs benne semmi anyag, akkor betölteni. De ez nem működik. Főleg nem Kali Jugában. Számomra nem működik. Igen?
És sokat láttam lelkileg belerobbanni és belebetegelni, akik így próbálták.
Próbálták?
Igen, nehéz
volt. Kik próbáltak, hogy milyen?
Hát Romániában volt egy joga irányzat, amit nagyon kérdésen értelmeztek, és nagyon sok fiatal egyetemista belehozhat egy
ott nem tudom, hogy pont mi lehetett a probléma, de elvileg a jógának nem, az akkor lehet, hogy valaki a jógát nem megfelelően csinálja.
Igen.
Tehát, hogy az például ott a pránaján gyakorlatoknál nagyon vigyázni kell. Pránaján ott csak szakértő, tanító felügyelete alatt lehet történni, mert a levegőnek a finom testünk az ugyanúgy, mint a durva testünkbe a vérkering, és az szállítja az energiát és a minden. A finom testünkbe, a nádikba ott levegő kering, 10 féle életlevegő. És a pránajám, a légző gyakorlatok, akkor ez elkezdik irányítani ezeket az életlevegőknek a mozgását. És az életlevegő rendszer az kapcsolatban van az elmével, az intelligenciával. És hogyha valaki elkezd ebből belekontárkodni tudás nélkül, akkor igen, az lehet, hogy felborul a rendszer, és megbolondulnak. Tehát ugye ez nem játék. Nem játék. Mert a levegőnek nagyon nagy ereje van. Hogyha mindenki hallott már légkalapácsot, amikor bontják fel az utat, az levegővel megy. És levegővel felbontják az utat igazából. Van egy szerkezet, ami levegő hajt, és akkor felbontják fel az utat. Nagyon nagy erő van a levegőben. A félistenek közül a vájú, a szélisten, a levegőnek az isten az a legerősebb. Tehát, hogy a pránában nagyon nagy potenciál van, és nem szabad vele játszani. Ez csak akkor, hogy valaki tudja, hogy mit csinál. De visszatérve a pont, igen, jó, hogy nem száraz módon, hogy valaki csak mesterségesen próbál megszabadulni minden anyagi vágytól, anélkül, hogy kapna egy pozitív lelki tapasztalatot, nem működik. Nem működik. Az élő örömkereső, és nem tud meglenni valami nélkül, csak úgy, hogy a semmibe. Nem működik.
Igen? Én most tudok így szeretni, hogyha akkor töltjük ezt a tejet, hogy ennek van egy kifejezett, mint mondtad is, hogy megfelelő mértékben kell tölteni, de hogy van arra is például, hogy valaki étel sokat akar, hogy annak milyen veszélyei lehetnek, vagy van esetleg veszélye.
Hát sokat akar, az pont az, hogy nekünk tudnunk kell, hogy ennek van egy üteme, nem szabad türelmetlennek se lenni. Hogy én, holnap mindent akarok. Mert van egy ideje, amíg kifejlődik. Az olyan, mint amikor elvetünk egy magot a földbe. Van egy ideje, hogy erről beszéltünk múltkor, hogy akkor mikor csírázik ki, mikor növekszik, és mikor hoz gyümölcsöt. Tehát, hogy mondhatod a, nem tudom, paradicsomnak, hogy nőjé már gyorsabban, nem fog gyorsabban nőni, mint ahogy eljön az ideje. És ugyanúgy, hogy már elkezdenek rajta lenni a zöld paradicsomok, és már meg akarod enni és leveszed, nem lesz ugyanaz az íze a zöld paradicsomnak, mint amikor piros. Tehát, hogy van egy ideje, amit meg kell várni. Van egy ideje, meg kell várni. A probléma az szokott lenni, hogy öntjük a tejet, aztán öntjük megint a tintát. Öntjük a tejet, öntjük megint a tintát, öntjük a tejet, és öntjük megint a tintát, és akkor csodálkozunk, hogy hát nem tisztul annyira. Hát igen, mert hogyha megint öntök be a tintát, akkor a tinta lesz benne. És akkor most el kell dönteni, hogy akkor mit szeretnék. A tintás tej az nem az igazi. Pont most volt Chaitanya Mahaprabhu nagyon szemléletes példát mondott, tehát ugye Szolnoka Leckén elmondom a Chaitanya Mahaprabhu fesztiválján. Volt ezt a Chaitanya Mangala írja le ezt a sztorit, amikor még az úr Chaitanya még kisgyerek volt, 4 éves, 5 éves, és nagyon, nagyon csintalan volt. És volt egy bakta, Murári Gupta, aki az életének a korai szakaszába a karmakandát és a gyánakandát is gyakorolta. Tehát, hogy látszólag nem tisztoldozó szolgálatot csinált, és voltak tanítványi, akiket tanított erre, és miközben sétáltak, akkor tanította őket. És Chaitanya Mahaprabhu, mint kisgyerek, akkor oda ment mögéjük, és akkor így utánozta, mert Murári Gupta kicsit sántított, és akkor ilyen furcsán ment, és akkor az úgy Chaitanya ment utáni, és akkor is úgy sántított, és akkor kicsit úgy kigúnyolta. És utánozta a hanghordozását, és akkor kicsit megharagudott rá. És akkor nem értette Murári Gupta, hogy miért csinálja, hogy most még gúnyolódik vele. És akkor egyszer az történt, hogy Murári Gupta otthon volt, és vacsorázott, és rizst evett valamilyen szabdzsival. És ezt a történetet elmesélte Chandra Mouli Maharaj is. És akkor odament, ugye a földön ült, és evett, és nem vett észre, hogy a Chaitanya Mahaprabhu, mint kisgyerek odament mögé, és akkor fogta, és belepisílt az ételébe. És nagyon megdöbbent Murári Gupta, hogy mit csinálsz te? Elrontod a vacsorámat. És akkor Chaitanya Mahaprabhu, mint pici gyerek mondta, hogy ezt jelenti kevert odaadó szolgálat. Ja, mit jelent a, ugye tiszta odaadó szolgálat? Ott van a tiszta étel. És kevert odaadó szolgálat, amikor bele vannak keverve az anyagi vágyak. És akkor ott van a, és akkor nagyon, tehát hogy Chaitanya Mahaprabhu nagyon szemléletes tudom, ez ilyen nagyon értetlen kifejező, hogy mi a kettő között a különbség. Igen, ott van a rizs, ott van a szabdzsi, de nem olyan tiszta formában. Ez nagyon szemléletes példa. Tehát, hogy ezért Chaitanya Mahaprabhu tanított a Suddha Bhaktit, hogy akkor odaadó szolgált, ami mentes minden anyagi vágytól. De maga a folyamat van egy dinamikája. Azért, amikor valaki még nem érte a nista szintet, akkor van ez a küzdés, van ez a, amit mondott Urmila Mataji is, hogy nem olyan könnyű. Azért, mert még ott vannak ezek az anyagi vágyak, rossz szokások, és azok okoznak nehézségeket, problémákat. De hogyha megfelelően gyakoroljuk, akkor ezeknek a aránya csökken, és a lelki életnek az aránya pedig növekszik. És akkor valaki tud egy igazi transzcendentális ízt tapasztalni, mert a Krishna szendőve az nagyon-nagyon ízletes. Azt mondja Rupa Goszvámi, hogy olyan, mint a kandisz cukor. Krishna szendőve nagyon-nagyon édes. De amikor valakit megfertőz az avidjának a tudatlansága, az olyan, mint a sárgaság. Nem tudom, hogy volt-e valakinek sárgaság betegsége már. Ugye ezt vettük ezt a verset az Upadesámitából. Amikor valakinek sárgasága van, akkor a sárgaságra a gyógyszer a kandiszcukor. De a sárgaságban szenvedő beteg a kandiszcukrot keserűnek érzi. Képzeljük el, bemennénk a shopba, ugye vannak itt nagyon finom sütemények, és beleharapunk a süteménybe, és keserűnek érezzük. Ma egy bakta mesélte nekem, 96-ban kint voltam Indiában, és akkor ott mesélte egy bakta leckén, és mondta, hogy ő már kint volt egy jó ideje Indiában, és sárgaságot kapott valahogy, elkapta ezt a betegséget, és ő nagyon szerette az édességet. Ő gondolta, hogy ugye brahmacháriknak általában nem lehet akármikor édességet enni, lehet, hogy egyszer lakomán, hetente egyszer van egy kis édesség, de amúgy nincs, és mondta, hogy nagyon örült, mert a sárgaságra kandiszcukor a gyógyszer, és akkor most a orvos fogja neki előírni, hogy akkor minden nap, mert sokat, egy kilót meg kell enni belőle egy nap. Tehát, hogy ez nagyon sok. És akkor nagyon örült, hogy milyen jó lesz, hogy majd kandiszcukor tehetek egész nap. És akkor elkezd tenni, és nagyon-nagyon megdöbbentő tapasztalat volt, hogy keserűnek érezte a legfinomabb cukrot, keserűnek érezte. És akkor nem, alig bírta meg, de meg kellett tenni, mert hogy az volt a gyógyszer. És a legfinomabb cukrot borzasztó keserűnek, mert a sárgaságot az epe váladékai okozzák, és akkor a más az ízlelés, nem érzi az édes ízt. De akkor kellett tennie, és keserű volt az elején, de akkor lehet látni, hogy valaki gyógyul, hogy akkor elkezd visszajönni az édes íz. Ugyanígy mondja Rupa Goszvámi, hogy az Krisna szenneve transzendentális édes. De amikor valakit az avidjá, tudatlanság, sárgasága fertőz, meg nem tudja ezt az édes ízt érezni. De, hogyha valaki rendszeresen, naponta és figyelmesen énekli a szennemet, az íz lassan-lassan lépésről lépésre vissza fog térni. Tehát, hogy nem egyik napról a másikra, hanem ennek a fokozatos folyamatnak akkor át kell billennie. Ugye anyagi vágyaink csökkennek, lelki vágyaink növekednek, és hogy ez mennyi idő, ez lehet, hogy egyénenként eltérő, valakinek rövidebb idő, valakinek hosszabb idő. De hogyha csak öntjük a tejet, maradjunk a másik példánál, akkor előbb-utóbb a tinta, az ki fog menni. Attól is, hogy ugye milyen intenzitással öntjük a tejet, mekkora a pohár ahhoz képest, ugye, mert hogyha csak cseppenként megy be a tej, akkor hosszabb ideig fog tartani, hogyha jobban öntjük, akkor... Tehát, hogy attól függ, hogy milyen komolyan is gyakorlódik a Krisna tudatában. Jó? Ez így jó?
Akkor ezt ki lehet mondani? Többé?
Ki lehet? Jó, valakinek más kérdés? Igen?
Ezzel kapcsolatosan, hogy szerintem akkor itt a lelki tanítómesternek is nagyon nagy szerepe, hogy segít irányítani, és...
Igen, de van többféle lelki tanítómester. Van Diksa guru, van Siksa guru, és van Vartma Pradarsa guru. Vartma Pradarsa guru az a lelki tanítómester, aki először ad nekünk utasítást. És ő lehet, hogy nem egy hivatalos lelki tanítómester, csak a szomszéd volt Krisna völgyben, és mondja, hogy hát én voltam Krisna völgyben, nagyon tetszett, menjél te is, és akkor ez egy első dolog, valaki irányítja valakit a Krisna tudat felé, lehet, hogy ő nem is komoly gyakorló, de először ad információt a Krisna tudatról. Siksa guru, ő az a személy, aki tanítást ad, és Diksa guru pedig avató lelki tanítomester, aki beavat valakit a tanítvány láncolatba, adja a Hare Krishna mantrát, később a Gayatri mantrát, jogot arra, hogy valaki imádja az urakat az oltáron. Tehát kell lelki tanítómester. De először lehet, hogy ez Siksa guru. Ugyanúgy, mint nekünk van itt Magyarországon a tanácsadói rendszer, hogy itt Budapesten, Krisna völgyben vannak tanácsadói csoportok, és mindenki tartozik egy tanácsadóhoz. Hogy akkor a tanácsadó segíti azt a baktát a lelki életébe, hogy akkor hogy lépje meg a következő lépcsőt. Tehát a lelkélet, hogy ne csak egy ilyen véletlen dolog legyen, hogy akkor majd valahogy Krisna tudatos leszek, hanem ennek van egy módja, egy szisztematikus módja, hogy melyik lépés után melyik következik, És akkor a tanítványnak a lelki tanítómester, aki vagy Siksaguru, vagy Diksaguru, akkor adja a következő lépést, hogy most neked ez a lépés következik, most ez a lépés. Aztán, hogy a tanítvány meglépi ezt a lépést, vagy nem lépi meg, neki is ott megvan a szabad akarata, mert lehet, hogy meglépi, lehet, hogy nem lépi, de a lelki tanítómester adja a következő lépcsőt, és igen, fontos. Azért mindenhol a Bhagavad Gita mondja, hogy akkor fordulj egy lelki tanítómesterhez, akkor alázatosan kérdez, szolgáld őt. És az önmegvalósított lelkek képesek tudásban részesíteni, mert ők már látták az igazságot. Tehát, hogy az a pont, hogy ez egy utasítás, hogy valaki forduljon egy lelki tanítómesterhez, és amikor valaki elég komoly, akkor fog kapni a hatást is. Hogy amikor valakiben ott van tényleg az a vágy, hogy akkor ezt meg is akarja valósítani. Igen, fontos.
Igen? Azt szeretnénk, hogy autoritás csak az lehet, akit megkelnek el a szolgálatra, vagy például, ha én hazamegyek és van egy-két barátom, akit érdekel, vagy édesanyám, akik így lámbanan fogadják, és inspirálom őket erre, akkor ez már annak tekintetőre.
Igazából igen, mert mi prédikálunk, amikor kint vagyunk az utcán és osztunk könyvet, vagy szervezünk egy programot, ahol meghívunk vendégeket, az is akkor adjuk a Krisna tudatot, és akkor te a Krisna tudatot képviseled, és megfelelően kell viselkedned, és adni kell, és az is igazából az. Ez is igazából az. Igen?
Ezzel kapcsolatos a kérdésem, hogy a felelősség az hogyan oszlik meg, tehát a, mondjuk a legelső, aki egy ilyen értelemre avató, vagy nem tudom milyen kifejezést használtál, nyilván neki nincsen felelőssége, semmi. De hogy egy Siksa guru és egy avató guru felelőssége között mi a nagy különbség, vagy van-e nagy különbség?
Van. Általában az lesz a Diksa guru, aki a legtöbb siksát adja a tanítvány, a legtöbb tanítást. Tehát, hogy a legfőbb Siksa guru lesz később a Diksa guru általában. Tehát, hogy egy valakinek Siksa guruból tanító, lelki tanító mesterből lehet több is. Lehet 1, 2, 5, 10, akármilyen. De Diksa guruból avató lelki tanító mesterből csak egy. És tehát, hogy a együttműködés az különböző lehet, helyi körülménytől függően, mert van, amikor lelki tanító mesterek utaznak a világba, és lehet, hogy csak ritkán vannak egy helyen. Akkor általában azt csinálják a avató lelki tanító mesterek, hogy rábízzák a tanítványékat azokra a baktákra, akik helyben ott vannak, templomvezetőkre, autoritásokra, vagy most van ez a tanácsadói rendszer, hogy akkor segítsék a tanítvány nap mint napos fejlődését, mert ez akár lehet, hogy ez egy rendszeres dolog kell, hogy legyen. És akkor a avató lelki tanító mester lehet, hogy látogat bizonyos időközönként, vagy lehet vele valamilyen módon kapcsolatban lenni. De attól is függ, hogy mi a szituáció. De az avató lelki tanító mester avatja be a tanítványt a szampradájába, és akkor ő ad jogosultságot a Gayatri mantrára, stb.
Jó, azért merült föl bennem ez a kérdés, mert amikor engem avatott Guru Maharács, akkor utána mondta Vijay Guru Prabhu, hogy nagy felelősséget kapott ezáltal. Ő, tehát már Vijay Guru Prabhu.
Igen, mert akkor, mert mivel Vakanát Maharács mondjuk nem olyan sokat van itt, de akkor valakinek kell azt a segítséget adni, és akkor most pont ezért van a tanácsadói rendszer, hogy akkor legyen egy segítség az avató lelki tanítómestereknek, mert valakinek nagyon sok tanítvány van. Például a Niranjan Maharaj, ő csak úgy fogad el tanítványokat, hogyha a tanítvány tagja a tanácsadói rendszernek. De neki is van, nem tudom, 2000 tanítványuk, tehát hogy egy ember nem tud 2000 egyénnel személyes kapcsolatot tartani, mert csak lehetetlen, tehát, hogy ezért van. Régebben úgy volt a, mondjuk van Durvásza Muninak, mondjuk volt 60 000 tanítványa.
Ja.
Hogy volt Durvásza Muninak 60 000 tanítványa? Tehát, hogy igazából nagyon egyszerű a rendszer. Volt neki 10 fő tanítványa, a 10 fő tanítványnak volt 10 tanítványa mindegyiknek, annak a 10-nek megint volt 10, és mint egy ilyen piramis. Tehát, hogy mindenki megkapta a lelki tudást és a gondoskodást, és mindenkinek volt egy úgymond siksagurúja, akitől kapott, és voltak, akiknek pedig ő adott. És akkor így mindenki megkapta. És az, hogyha a tanítványok szigorúan követték a lelki tanítómesterüket, akkor mindenki megkapta azt a gondoskodást, mind lelkileg, mind másképpen, amire szüksége volt. Jó, más kérdés? Jó, akkor olvassuk tovább, harmadik vers, sem.
Hogy az emberek két rétege törekszik az önvalóban értésére. Némelyek empirikus, filozófia és spekuláció útján, mások pedig az önvaló szolgálatától kívánják ezt elérni. Sivatól felmagyarázatot. A második fejezet 39. versében az úr két folyamatról beszél. Sankhya jogáról és karma jogáról, vagy a bodhi jogáról. Ebben a versben ugyanezt magyarázza meg sokkal érthetőbben. A Sankhya jogát, vagyis a lélek és az anyag természetének elemző tanulmányozását azok végzik, akik hajlamosak a spekulációra, valamint a dolgok tapasztalati, tudás és filozófia által történő megértésre. Az emberek másik rétege Krisna tudatban cselekszik, ahogy ezt a második fejezet 61. verse megmagyarázza. Szintén a 39. versben az úr kifejti, hogy a buddhi jóga, vagyis a Krisna tudat elvei szerinti a cselekvés által az embernek szabadulhat a rettek kötelékeitől, és ezen kívül a folyamat teljes, mentes minden hibától. 61. vers még világosabban megmagyarázva ugyanezt az elvet, miszerint a buddhi jóga azt jelenti, hogy az ember teljesen a legfelsőbbre, pontosabban Krisnára bízza magát, és hogy így módon könnyedén uralkodni tud valamennyit érzéketelek. Ezért mindkét jóga folyamat kölcsönösen függ egymástól, mint vallás és filozófia. A vallás filozófia nélkül szentimentalizmus, vagy néha fanatizmus, még a filozófia vallás nélkül csak elnámadó spekuláció, a végső cél a Krisna, hiszen az abszolút igazság után őszintén kutatott tudatok végül szintén a Krisna tudathoz érkeznek el. A Bhagavad Gita erről is ír. Az egész folyamat arra szolgál, hogy megértsük az önvaló valódi helyzetét a legfelsőbbel kapcsolatban álló. A filozófia és spekuláció közvetlen folyamat, ami által az ember fokozatosan állíthat a Krisna tudat szintjére, még a másik folyamat közvetlen, és minden közvetlenül a Krisnával tartozik össze. A kettő közül a Krisna tudat útja jobb, mert nem függ az érzékek filozófiai folyamattal való megtisztításától. A Krisna tudat maga a tisztító folyamat, mely az agadó szolgálat közvetlen alkalmazásával könnyű, és egyben magaszkos is.
Köszönöm szépen! Itt ebbe a versbe Krisna látszólag két útról beszél. Ugye van a szankhya, van a vallás, és van a filozófia. Van ez a szép mondat, felolvasod még egyszer, hogy a vallás.
A vallás filozófia nélkül szentimentalizmus, vagy néha fanatizmus, vagy a filozófia vallás nélkül csak elmegöli spekuláció.
Elmegöli spekuláció. Tehát, hogy a vallás és a filozófiának milyen kell, hogy legyen az összhangja, mert hogyha valamelyik irányba kibillen, akkor az nem lesz egészséges. Hogyha az egyik irányba kibillen, akkor szentimentalizmus lesz, vagy fanatizmus. Hogyha másik irányba kibillen, akkor meg csak száraz filozófia és spekuláció. Azt hiszem, mind a kettőre lehet példát látni. Ugye valakinek van vak hite, elhisz minden, de fogalma sincs, hogy az miért úgy van. Hát azért, mert ezt mondták. És miért ezt mondták, azt már nem tudom. Csak ezt mondták. Tehát, hogy van valamilyen vakhit, de nincs mellette megértés. Hogy vannak olyan személyek, akik nagyon részletesen tanulmányozzák a szentírásokat, lehet, hogy minden részét ismerik, de nem hisznek benne. Nem hisznek benne. Tehát, hogy ennek a kettőnek van egy megfelelő aránya. Úgy ismerjük, hogy Buddhi Jóga az vallás, és Szánkja az pedig filozófia. Az első aspektus, karma, az azt jelenti, hogy cselekvés. Minden vallásban vannak különböző rituálék, amik bizonyos cselekvést feltételeznek, bizonyos lelki gyakorlatok, és van gyána, az pedig tudás. Szentírásoknak a tanulmányozása. És ennek a kettőnek egyensúlyba kell lennie. Vegyük a mi esetünkre. Van szolgálat, és van tanulás, tanuljuk a szentírásokat. Mi van, hogyha csak végezzük a szolgálatunkat, és nem tanulmányozzuk a szentírásokat, akkor mi lesz?
Igen? Nem fogjuk tudni, hogy miért végezzük a szolgálatunkat.
Ja. Nem tudjuk, hogy... Elfelejtjük is, ne?
Nem tudjuk, hogy miért végezzük a szolgálatunkat. Ugye csinálunk valamit, de nem vagyunk tisztában, hogy kiért csináljuk azt a valamit. Kiért szankirtanozunk, kiért takarítjuk a templomot. Tehát, hogy csináljuk, mert csináljuk, de hogy mi annak a célja, vagy kiért csináljuk, azt már elfelejtjük. Mi van akkor, hogyha valaki nem végez szolgálatot, csak tanulja a szentírásokat?
Okoskodik. Másfél a cselekedeteket keres.
Okoskodik. Tehát, hogy túl elméleti lesz. Tehát, hogy olyan, ugye, hogy valaki tud... Én beszéltem olyan személyen, aki nagyon jól ismert a szentírásokat, de nem... Azt a tudást nem alkalmazta a gyakorlati cselekvésbe. Tehát, hogy a tudásnak az a lényege, hogy alkalmazunk gyakorlati cselekvésbe, hogy befektessük. Befektessük gyakorlati cselekvésbe, hogy én tudom, hogy én Krisna szolgálja vagyok, Krisna az istenség legfelsőbb személyisége, akkor én próbálom az én odadásomat kifejezni egy cselekedeten keresztül. Felajánlom ételt Krisnának. Beszélünk Krisnáról másoknak, kitakarítjuk Krisnát a templomát, ugye volt múlt héten, Budnicsa Mádzsa volt, és akkor takarítottuk Krisnának a templomát. Tehát, hogy akkor ennek a kettőnek egyensúlyba kell lennie. Tehát, hogy nekünk tanulmányoznunk kell a szentírásokat, és azt a tudást ki kell fejezni egy cselekedeten keresztül. Mind a kettő kell. A kettő közül melyiknél könnyebb elkezdeni?
Karma.
Igen, a cselekedetnél könnyebb. Tehát, hogy ez könnyebb, mert a szenvedélykötőre elég erősen hat ránk. Mi könnyebben csinálunk valamit, mint hogy tanulunk szentírásokat. Tehát, hogy könnyebb ezen az oldalon elkezdeni, de mind a kettőre szükség van. Mondok egy másik párt. Ugye? Szentimentalizmus, ezt írt a Prabhupád is. Másik oldalon pedig spekuláció. És hát, hogy ez is egy ilyen pár, hogy amikor valaki, mondok egy példát, amikor beszélünk keresztényekkel, gyakran mondják azt, hogy csak fogadd el Jézust. Fogadd el Jézust a szíveddel, és így él benne. Nagyon jó. De mi kell, hogy ezt kövesse?
Tudás Jézus Krisztusról.
Tudás, pontosabban.
Ismerni kell, hogy ki.
Ismerni, igen.
Hogy kövessen?
Követni kell az utasításait. Tehát, hogy én sokszor, amikor beszélek keresztény emberekkel, akkor ezt a kettőt kell hangsúlyozni. Nagyon jó, hogy van hited Jézus Krisztusban. Nagyon jó. De honnan tudod, hogy ez a hit az igazi hit, vagy csak a hitnek az árnyéka? Hogyha van igazi hit, az azt jelenti, hogy követni fogod az utasításait. Hogyha nem követed az utasításait, akkor az csak a hitnek az árnyék, igazából nem igazi hit. Mert azt jelenti hit, hogyha én hiszek valakibe, akkor amikor mond valamit, akkor azt fogom csinálni. Ha azt mondom, hogy hiszek valamiben, de amikor mond valamit, akkor az nem csinálom, az igazából nem igazi hit. Ez nem igazi hit, csak úgy néz ki. Igen?
Na, tudnál mondani konkrét példát erre szentimentalizmusra? Most mondtál egyet, de igazán ezt senki nem mondja, hogy csak kövess, tehát a papok is adnak valami utasítást.
De nem, a valami utasítás az kevés. Mondok egy példát.
Jó, nem,
egy konkrét példát. Keresztény az minimum, aki követi a 10 parancsolatot. Hogyha valaki nem követi a 10 parancsolatot, a szószoros értelmében nem keresztény. Nem követi.
Hadd reagáljak erre most. Mi se követjük 100%-osan a bhakti jogát, mert van keveredés benne még. De ott is lehet keveredés benne még.
Igen.
De attól még a keresztények próbálják követni, de van egy kis keveredés, nem tudják 100%-ba követni a 10 parancsolatot. Egyet-kettőt még eltenek hibát benne.
A kérdés, hogy a egy-két hiba ejtés az csak egy átmenet, vagy az a állandósulás. Tehát, hogy igazából ez a pont. Mert hogyha amikor valaki elkezdi gyakorolni akár a kereszténységet, akár a Krisna tudatot, ugye, hogy elkezdi valaki önteni a tejet, van egy időszak, amikor nem lehet más, csak a kettőnek a keveréke. Tehát, hogy azt nem lehet kikerülni, mert nem lesz nullából 100%, hanem nullából 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és akkor így felnő 100-ig a lelki tartalom. De a probléma az az, amit másik mondtam, hogy egy kis tej, egy kis tinta, egy kis tej, egy kis tinta. És akkor igazából akkor valaki nem igazi keresztény, vagy nem igazi Krisna hívő, mert akkor nem csinálja azt. Hogyha az egy átmenet, hát akkor az van, tehát hogy nem lehet átkerülni, nem lehet kikerülni. Tehát, hogy de igazi keresztény, vagy igazi Krisna hívő az, aki akarja. Akarja Krisnát. És ezért ezt ilyen kevert odadó szolgálat, hogy nekem nem Krisna az első, hanem Krisna ott van valahol, valahanyadik a sorban. De igazából, amit most mondtam, ez a 10 parancsolatra, a 10 parancsolat az még nem lelki szabály. Ugyanúgy mondjuk 4 szabály, ezek nem lelki szabályozó elvek. A 10 parancsolat vagy 4 szabály az azt jelenti, hogy valaki úgy él, mint egy emberi lény. Tehát, hogy akkor valaki mondjuk emberi lénynek számít a védák szerint, vagy a Biblia szerint.
Még kevesen élnek így.
Igen.
Csak nem vagy lelki
szinten. Ez így van. Mert lelki élet az azt jelenti, hogy kapcsolat legfelsőbb ura, Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam, hogy hallok Istenről, dicsőítem őt, emlékezem rá, imádom őt, imádkozok hozzá, szolgálom őt. Ezt jelenti lelki szabályozó elvek. Hogy konkrétan valamilyen szolgálat a legfelsőbb személy felé. És mindegy, hogy valaki keresztény, Mohamedán, Krisnás. Tehát, hogy ezt jelenti lelki. A 4 szabály, hogy nem eszünk húst, nem csinálunk, nem végzünk kábító, mámorítószereket, szerencsejáték, nem én tiltott, nem életet. Igazából ezek nem lelki szabályozó elvek. Ez azt jelenti, hogy valaki úgy él, mint egy ember. És amikor valaki voltam egy Krisna-vidyában, volt egy sem hány éve, 5-6 éve Gunagrahi Prabhuval voltam, meg Mahaprabhu Prabhuval, és jöttek evangélikus teológusok Debrecenből. És átjött a Buzsákról a plébános, egy fiatal pap volt, olyan 30-40 év körüli, és ő meg katolikus volt. És akkor beszélgettünk sok mindenről, kicsit ilyen vallásközi találkozó volt, és akkor az egyik evangélikus teológus, egy fiatal fiú, mert ezek ilyen egyik része teológus volt, másik teológus hallgató volt, elkezdte mondani, hogy a 10 parancsolatot nem lehet követni. És akkor mondom, hogy ezzel vitatkoznék, mert a 10 parancsolat az arra van, hogy valaki kövesse, nem arra, hogy most megmagyaráz, hogy nem kövesse. Mert hogyha ő még teológus hallgató volt, most te azt fogod mondani a gyülekezetnek, hogy a 10 parancsolatot nem lehet követni, akkor rá fog az összes hivatkozni, hogy nem fogjuk el. Hát ezt mondta a pap is, vagy a nem tudom, hogy hívják ott az előjárót, hogy akkor rá fognak hivatkozni, mert az emberekben benne van a természetes tendencia, hogy hajlanak az érzéki elégítésre, hajlanak a bűnre. És akkor megmagyarázzák a Szentírással, vagy kicsavarják vagy a Szentírást, hogy azt igazából azt nem lehet követni. Hát ez nagyon nehéz, és nagyon esendőek vagyunk, és akkor igazából ezt nem is lehet követni. És akkor még van ilyen filozófia, mert azt testtel, szavakkal, gondolattal, és gondolattal azt senki sem tudja követni, szavakkal, vagy igen, vagy nem, és még tettekkel is nehéz. És akkor megmagyarázzák, hogy az, hogy nem kell követni, vagy hogyha meggyógyulod, akkor jó lesz. De ez azt jelenti, itt nagyon fontos a motiváció, mert nem az számít, hogy nem a fő dolog, hogy valaki kívülről mit csinál, hanem mi a motivációja. Hogyha valaki mondjuk elesett helyzetben van, és sok mindent csinált, amit nem kellett volna csinálni, de ott van az a vágy, hogy okay, én akarom ezt követni, és akkor valahogy felmászik arra a szintre, hogy tudja követni. Akkor az megfelel. Akkor az megfelel. De amikor valaki csaló lesz, és akkor próbálja becsapni magát, igazából egyetlen egy valakit tudunk becsapni, a saját magunk. A Krisnát nem lehet becsapni. Igazából a körülöttünk lévő embereket se lehet becsapni. Nagyon sokan látják, hogy akkor mi a helyzet velünk, csak egy valaki, akit igazából be tudunk csapni a saját magunk. És ezért mondom, hogy amikor valaki nem követi, vagy nem akarja követni, az azt jelenti, hogy becsapja saját magát. Becsapja saját magát. De természetesen van egy átmenet. Tehát, hogy Krisna türelmes, már vár ránk sok-sok élet óta. Itt vagyunk az anyagi világban. Voltunk már mindenhol, mennyei bolygókon, pobol bolygókon, mindent megjárt. Tehát a 14 bolygórendszerben már mindenhol voltunk. De mi mindig itt vagyunk, és mi mindig elégedetlenek vagyunk. Tehát, hogy akkor tudunk elégedettek lenni, hogyha Krisnát szolgáljuk. Legfelsőbb szemét szolgáljuk. És szentimentalizmus az azt jelenti, hogy én csak hiszek Krisnába, csak hiszek Jézusba, és annyi elég. Hogy milyen, hogy követem a szabályokat, vagy nem követem, az nem fontos, én hiszek. Ugye ez jó, így megmutatom magamat, hogy én jó vagyok, mert befizettem az egyházadót, fölvettem a dótit, feltettem a tilakot, minden oké, Krisnás vagyok. De az a lényeg, hogy milyen változás zajlik a szívben. Nem elég csak, nem a külső múlik. Eljárok templomba. Ugye nagyon sok ember van így, hogy eljárnak a templomba, és akkor én letudtam a dolgomat. Elmentem vasárnap a templomba, minden héten ott vagyok. Befizetem az egyházadót, megyek a Magyarországba. Lengyelországból, ott nagyon erős a katolicizmus, és úgy van, hogy elmennek a templomba az emberek, és templom után meg mennek a kocsmába. Ez a kettő, ez nagyon közel van egymáshoz. És ez Magyarországon is így van, hogy... Ja, mert nézzétek meg, ez a két hely, ez nagyon központi helyen van minden egyes faluban vagy városban. A kocsma és a templom elég közel van egymáshoz. De igazából csak saját magunkat tudjuk becsapni, senki más. Mert ezek nem, ez olyan, ezek egyetemleges törvények, és nem függ attól, hogy valaki keresztény, krisnás, mohamedán, mert ez ugyanaz, ugyanúgy, mint a gravitáció, ugyanúgy működik a krisnásra, a zsidóra, a keresztényre. Tehát minden szabály, ami van itt, az ugyanúgy működik. Nincs különbség. Tehát minden egyes vallásnak a célja Isten iránti szeretet elérése. Aztán, hogy melyik, milyen mértékben tud működni, mennyire van, mennyire fették be. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, mert mit jelent spekuláció, amikor valaki fogja a Szentírást, és próbálja belemagyarázni, hogy mit akar abból kiszedni. Például Prabhupád rendszeresen támadta, nem tudom, hogyha valaki leült vele egy keresztény, és akkor megkérdezte tőle, hogy követi a ne ő parancsot. És akkor az embereknek mi volt az általános hozzáállás? A ne ő az azt jelenti, hogy nem vagyok embert. De ez nem ez a Szentírásnak a jelentése. Ne ő az azt jelenti, hogy nem vagyok se embert, meg se állatot.
Igen? Én azt kell észre, hogy nincs egy egységes magyarázat a Bibliához, és így mindenki úgy magyarázza, hogy a saját értelmi szintje van.
Igen, mert a Biblia az is többféle lelki gyakorlóhoz szól. Tehát, hogy nem, ott is az többféle könyvből áll össze, ugye, mert a Mózes első könyvében az van, hogy az embernek adta az állatokat azért, hogy uralkodjon felettük, nem azért, hogy megegye őket. Másik ilyen írja, hogy ezeket és ezeket az állatokat meg lehet enni, ezeket és ezeket az állatokat nem lehet megenni. És akkor ez ellentmondásnak tűnik. Igazából ez nem ellentmondás, ez ugyanarról szól, csak két különböző lelki gyakorlóhoz. Tehát, hogy a parancsolat az ugyanaz, nem szabad ölni. De lesznek, akik fognak ölni, mert annyira ragaszkodnak a húsevéshez. És nekik egy kiegészítő parancsolat, hogy fel tudjanak jönni arra a szintre, hogy nem ölnek, hogy akkor jó, akkor ne öljél meg mindenkit. Akkor csak ezeket az állatokat megöljed, ott is van egy áldozat. De ez benne van a Védában is, azt mondtam, a védikus állatáldozatot, azt mondtam a példáját.
Kecskemény.
Úgy van. A Licsi bólogat, de lehet, hogy akkor nem itt mondtam, hogy egy másik alkalommal mondtam. A Védákban is vannak állatáldozatok, és ott is vannak különböző részletek, hogy akkor havonta egyszer lehet, teli hold napján, egy káli templomban, éjfélkor, saját kezűleg kell elvágni annak a kecskének a torkát. Tehát, hogy ugye, hogyha valakinek saját kezűleg kell megölni az állatot, és akkor feldolgozni a húsát, akkor kevesebben ennének hús, mert lehet, hogy ha bemegy egy, nem tudom, egy Tesco áruházba, akkor leveszi a polcról a szalámit, de lehet, hogy a késsel nem tudja elvágni egy kecskének a torkát, nem is tudja, mit kell vele csinálni. De miközben vágja a torkát, mielőtt elvágja, akkor kell mondani egy mantrát a kecskének a fülébe, ami úgy kezdődik, hogy mámsza. És ez a mantra az azt jelenti, hogy most én vágom el a te torkodat, de megengedem, következőleg te vágjad el az enyém. Ez ilyen karma törvénye. És akkor, amikor valaki ezt mondjuk havonta csinálja, és egy pici esze van, egy kicsi, nem kell olyan nagyon sok, mert nem egy kicsi. Akkor ez gondolja, hogy most én mit mondok? Most én azt mondom, hogy én most megöllek téged, és felhatalmazlak téged arra, hogy következőleg te öljél meg engem. És amikor valaki egy kicsit elkezd ezen gondolkodni, akkor hát, lehet, hogy ez nem olyan jó. És meg van engedve, lehet mondani, hogy megengedi a Szentírás, mert valaki úgy is fogja csinálni. És akkor legalább egy szabályozottabb módon csinálja, és akkor a Szentírásnak a célja, hogy ez legyen csökkentve. Ugyanígy a szexuális életben. Tehát, hogy ott is különböző szentírások másképp írnak. Hogy ott csak házasságon belül, gyermeknemzés céljából, akkor van, hogy csak házasságon belül, akkor van, amikor igen, házasságon belül, de valakinek lehet több felesége, vagy akkor... És vannak olyan szentírások, akik azt mondják, hogy ne élj nem életet az anyáddal, vagy ne élj nem életet másodnak a feleségével. Koránban van olyan utasítás, ne élj nem életet állatokkal. Miért kell ilyen utasítást adni?
Nagyon buták.
Mert van, akik csinálják. De a Szentírásnak mi a célja? Hogy akkor ez legyen csökkentve. Legyen csökkentve. És amikor valaki érti, hogy mi a Szentírásnak a célja, akkor nincs ellenmondás. Hogyha valaki érzékkielégítést akar, akkor azt mondja, hát igazából egy helyen azt mondja, hogy nem szabad, egy helyen meg megengedi, akkor melyiket válasszam, akkor azt igen?
Van a sátán pipiája, pont most hallottam róla egy.
Spekulációnak tűnik, igen?
Egy filmben, és borzasztó a dolgok, teljesen ellentéte van annak, mint amit egy normális szentírás mond. Minden szexuális élettel kapcsolatban azt mondja, hogy bárkivel, amikor, ahányszor akar, élvez ki minden.
Igen, hát ez nem hiteles, igen. Tehát, hogy amikor valaki azt akarja, hogy belemerülni a fertőbe, akkor...
És azzal magyarázta ott az előadó, hogy...
Ja, hogy ezzel előadás is ott volna.
Igen, egy sátánista csoportnak a vezetője Amerikában, és mondta, hogy ők a bűntudatot azt teljesen kitörölték az életükből, mert ez milyen dolog, tehát Isten adja a bűntudatot, legyen bűntudatod, ne csinálja meg dolgot, de ez olyan frusztrációt okoz benned, hogy ezt ki kell teljesen érteni. Tehát nincs bűntudat. Felejtsd el minden bűntudatot, ami van.
Ez nagyon jó módszer, hogy valaki nagyon hatékonyan lesüllyedjen nagyon mélyre. És nem is muszáj állati testbe, hanem még lejjebb. Tehát, hogy ezek a személyek nagy eséllyel az állati létforma alá tudnak kerülni. Tehát, hogy ez nagyon sok szenvedéssel jár.
Szoktam beszélgetni keresztényekkel, és eszembe jutottak, mindig mondják, hogy ők nem hisznek a lélekvándorlásban. A Biblia nem mondja, hogy van lélekvándorlás. Uh-huh. És amikor elkezdünk beszélgetni, akkor itt a legnagyobb differencia, tehát különbség a két vallás között, amit én gyakorlok, nem vagyok egy keresztény, hogy mi hiszünk a lélekvándorlásban, ők nem. És nem is tudunk úgy beszélgetni, hogy ez vinni előre a menetet, mert azt mondja, nincs ilyen. Mi emberek vagyunk, van lelkünk, de feltámadunk, de nem vagyunk állati testben, tehát ezt felejtsük el.
És hogy támadsz fel?
Jézus Krisztus feltámasztja, abban
hiszem. De hogy melyik testedben, hogyha te a test vagy? Elhagytad a testedet 80 évesen, akkor a 80 éves testedbe fog feltámasztani, vagy a 20 éves testedbe fog feltámasztani.
A lélek fog feltámadni.
Igen, de hogyha a lélek fel fog támadni, akkor mi ez a test? Tehát, hogy nem tiszta a kép. Nem tiszta a kép. De miért nem tiszta a kép? Azért nem tiszta a kép, mert igazából a keresztény filozófiában benne van a lélekvándorlás. Hát még most is olvastam egy cikket a HVG-ben tavaly nyáron, és ott volt egy professzor, aki állított, hogy a Bibliát többször átírta. Igen. És nagyon nagy számot mondott, tehát nem egyszer-kétszer, hanem elég sokszor. De nem tudtak mindent kivenni bele, és van egy-két hely, ahol megmaradt még a lélekvándorlásról utalás, például Illés Profita, vagy Keresztelő Szent Jánosnál, amikor a Keresztelő Szent Jánosról beszél a nép, akkor azt mondta, hogy Illés tért vissza közénk, hogy újra tanítson bennünket a vallásos elvekre. Tehát, amikor jött Keresztelő Szent János, akkor az emberek úgy gondolkodtak, hogy ez a személy, ez Illés, csak visszajött megint hozzánk, hogy megint tanítson.
Igen.
Valahogy ez elkerülte az editorok figyelmét, és benne maradt véletlenül.
Ez többször is benne van, hogy...
Tehát, hogy amúgy...
Tész, igen, de állati testben nem? Tehát ez...
Most először maradjunk ennél, tehát, hogy van lélekvándorlás. És mikor került ki a Bibliából? Azt mondják a történeték, hogy Justinianus császár ideje alatt, mert volt... Justinianus császárnak volt egy feleség, akit úgy hívták, hogy Teodóra. Lehet, hogy valaki találkozott már vele a Tesco-nak a polcai Teodóra ásványvíz, az a az a császárnő, és a Justinianus császár ideje alatt akkor a császárnak nagyon nem jött be ez a lélekvándorlás, és akkor mivel az egyház és a császárság abban az időben nagyon összefolyt, akkor kivették ezeket a dolgokat. Mert akkor az emberek nem tudták olvasni a Bibliát, csak a papok tudták olvasni, az emberek nem tudtak olvasni. De igazából fel van jegyezve a történelemben, vagy a Konstantin császár ideje alatt volt, hogy a vegetáriánizmusról megengedték, hogy legyenek keresztények, akik nem vegetáriánusok. Mert Konstantin császár ideig az idő előtt 300 környékén volt, vagy idő után 300-ban, akkor a keresztények vegetáriánusok voltak. És vannak olyan evangéliumok, például Eszénus béke evangélium, amikor az egy olyan evangélium, hogy Jézus nagyon konkrétan a vegetáriánizmusról beszél, hogy valakinek vegetáriánusnak kell lennie. Mert hogyha valaki kegyetlen és megöli az állatokat, akkor ő nem tud kegyet kapni a legfelsőbb szemétől. Tehát, hogy én kegyet akarok kapni Istentől, de én kegyetlen vagyok másokkal szemben, akkor ez egy ellentmondás. És akkor, mivel Konstantin császár keresztény akart lenni, viszont nem akart vegetáriánus lenni, ragaszkodott ahhoz, hogy húst tegyen, akkor ott volt ez a zsinat, hogy akkor most mit csináljanak ezzel. Mert ez egy nagyon nagy forró volt, hogyha a császár keresztény lesz, akkor megszűnnek a keresztény üldözések, és pozícióba kerül az egyház, és akkor nem kell nyomorogni a katakombákba, meg nem kell az oroszlánok elé menni. Tehát, hogy praktikus volt amúgy egy szempontból, de az elvekből viszont engedtek akkor. És akkor lehettek olyan keresztények, akik nem vegetáriánusok. És akkor utána, ahogy ment az idő, akkor már nem csak az átlag emberek, hanem időközben akkor már a papok is. Tehát, hogy addig a papok, a szerzetesek mind vegetáriánusok voltak. És amikor a másik zsinaton, a Justinianus császár zsinatán, akkor a egyházatják nagy része akkor vallotta a lélekvándorlás. Hogyha beleolvasol Origenésznek az írásaiba, akkor tájt volt az egyháznak el az egyik nagyon jeles vezetője, ott nagyon sokat ír a lélekvándorláson.
Csak ez már, hogy valahogy így eltűnt a keresztény.
Régen volt.
Tudatából.
Régen volt. Meg az átlag emberek, azt sem tudják, hogy ki volt a Origenész. Amikor tudod, érted az elveket, akkor látod, hogy ez nem stimmel. Ugyanúgy, hogyha valaki ért az autókhoz, és bemegy egy másik autószalonba, és akkor próbálják neki megmagyarázni, hogy a kerekeket a, nem tudom, a ülésen kell tárolni. De figyelj, a kerék az arra van, hogy azon buruljon az autó. Nem, azt mondták, hogy a kerekeket a ülésen kell tartani. De ez az autó nem mondja sehova. Tehát így érted, hogy vannak elvek, és hogyha érted az elveket, akkor tudod, hogy akkor miről van szó. És hogyha valaki próbálja megmagyarázni valami furcsa dolgot, akkor látod, hogy ez vagy nem, nincs képbe, vagy be akar csapni, tehát, hogy nincs képbe az ember, hogy mit mondja. Tehát, hogy igazából ezzel az a pont, hogy elvek ugyanazok. Hogy az elvek milyen módon vannak a gyakorlatban alkalmazva, lehet, hogy más a kultúra. Mert a kultúra, a filozófia megnyilvánulása a gyakorlatban. Tehát, hogy filozófia, kultúra, hogy valaki hogy étkezik, hogy öltözködik, hogy van a napi rendje, stb. Hogyan dolgozik. Tehát, hogy a kultúra az a filozófia megnyilvánulása a mindennapi életben. Mit eszik? Tehát, hogy ezekkel tisztába kell lenni. Tehát, hogy igazából az alapelvek ugyanazok, mi a kereszténységnek az alapelve. Szeretni kell a legfelsőbb szemét. De mielőtt valaki szereti, el kell kezdeni ragaszkodni hozzá. Hogy tud valaki ragaszkodni a legfelsőbb szeméhez? Csökkenti neki el az anyagi ragaszkodást. És amikor valaki meg akarja magyarázni, hogy az anyagi ragaszkodás fenntartásával ő tud vegyítetlen szeretetet kifejezni Isten iránt, akkor mondom, hogy most ez nem értő, hogy miről beszélünk. Bajom nincs. Tehát, hogy van egy átmenet, hogy amikor valaki csökkent az anyagi ragaszkodását, erősít a lelki ragaszkodását, és akkor van egy átmenet a kettő között. Amikor valaki azt mondja, hogy fent tudod tartani az anyagi ragaszkodását, és eléred az Isten iránti szeretetet, tehát nincs.
Ezt nem is lehet, mert jelen az egyik, akkor nem lehet jelen a másik.
Jelen lehet a másik, csak nem tiszta.
Nem olyan mértékben.
Tehát, hogy ugyanúgy, amikor öntöd a tejet, és benne van a tinta, jelen lehet a tej meg a tinta együtt? Jelen lehet, csak arról nem mondhatod, hogy ez tiszta, nem az kevert. És hogyha valaki azt mondja, hogy a tinta, a pohárban benne van a tinta, de ez csak tiszta tej. És miről beszélsz? Jó, ez így érthető.
Amikor nekem nagy segítség volt, hogy nem értettem azt, hogy kezd a szüleim, hogy nagyon ilyen lángodalak is voltak már programon, szeretik a beszélgetni, és nem értettem azt, hogy miért nem tudunk előre haladni, de Gornitai próbújóival beszéltünk erről, és mondtam, hogy biztos azért, mert már idősek, 50 fölül van, és azt mondta, hogy ne higgyem ezt, de igazából azért, mert ragaszkodom a húsevéshez, és hogy előtte is mondtad, hogy ha kegyetlen dolgokat tesznek, akkor nem tudnak egyet kapni.
Igen, hát hogy meg kell idő emberek. Még hogyha valaki el is kezd érdeklődni, de egy idő. Idős valakinek hosszabb idő, valakinek rövidebb idő. Tehát, hogy türelmesnek kell lenni. Én is látom a saját szüleimben is, hogy én is 20 éve gyakorlom a Krisna tudatot, és ők is haladnak, csak úgy lassabban. Még lehet, hogy esznek valamennyi húst, de már töredékét annak, amit van 20 éve az ők megték. Haladnak lassacskán. Hát, hogy az a pont, hogy szentimentalizmus, amikor valaki csinál valamit, hogy nem érti, hogy mit csinál, és spekuláció, amikor nagyon próbálja megérteni, és ért is valamit, de ezt nem alkalmazza mindennapi életében. Hogy valaki fújja a szentírásokat fejből, de nem az alapján ér. Volt még egy-két ilyen pár, hogy gyorsan mondjuk minden szünetet tartunk. Szahagycsa, az azt jelenti, hogy impersonalizmus. Ugye szahagycsa az azt, amikor valaki meditál Krisna keftelésein, és azt gondolja, hogy Krisnát a magasabb szintű, spontán odadó szolgálatot tud gyakorolni úgy, hogy még anyagi vágyak jelen vannak a szívében, ez a szahadzsa, hogy... És impersonalizmus pedig azt jelenti, hogy valaki nem fogadja el, hogy Istenségnek van egy személyisége, hanem csak Brahman mindent átható, Brahman aspektus létezik, és minden Brahman, minden energia, hogy a Gornitájnak a múltja márványból készül, és akkor hogy a templomnak a padlója is márványból készül, és a kettő az ugyanaz, de ez is márvány, ugye ez a tipikus mayavádi kérdés, de Krishna megnyilvánul személyesen múltival. Ő nem különbözik tőle. De a márvány az, ha bár Brahman, Krisnának az energiája egy más módon nyilvánul meg. Mondok rá egy példát. Ugye van a fizetőnkben, vagy itt van mondjuk, ez egy darab papír. És mondjuk van valakinél egy 10.000 forint, és az is egy darab papír. Na már most. Erre a darab papírra ráírom, hogy 10.000.
Forint.
Rá van írva, hogy 10.000 forint, akár azt is. És a másikra is rá van írva, hogy 10.000 forint. Mayavadi azt mondja, oda megyek a üzletbe, és bármelyiket odadom, tudok rajta vásárolni. Ez is papír? Az is papír. Erre is rá van írva, hogy 10.000, arra is rá van írva, hogy 10.000. Mi a baj? Az olyan, hogy az egyik hiteles, a másik nem. Tehát, hogy ez az impersonalizmus, hogy minden egy, az egy szempontból egy, mert ugye Mind a kettő papír. De nem ugyanaz. Tehát, hogy van egység, és van különbözőség. Ez Chaitanya Mahaprabhunak a filozófiája. A Csintya Béda Béda Tatva. Egység és különbözőség. A legfelsőbb úr egyedüliek egy az energiáival, ugye az egész anyagi megnyilvánulás az úrnak az energiája. De ugyanakkor különbözik is tőle. Tehát egy szempontból egy, és egy másik szempontból különbözik. Jó. Még kettőt fölírok. Az egyik etika. Logika. És még egy perc, aztán
kérdezünk.
Rasza. És tatva. Ugye a rasza az az odadó szolgált ízére utal, tatva pedig a filozófiai igazságokra. Tehát, hogy ezeket egyensúlyba kell tartani. És amikor valaki ezt a kettőt, tehát, hogy ez nem két különböző út, hanem ez két mentális hajlam, de ezt a kettőt egyensúlyba kell tartani. Hogyha úgy érezzük, hogy valamelyik irányba kibillent az odadó szolgáltunk, akkor vissza kell pótolni. Hogyha nagyon csak a szolgálat irányba voltunk, eddig csak szolgáltunk, de nem annyira tanulmányoztuk a szentírásokat, akkor kell többet tanulmányoznunk a szentírásokat, hogy visszabillenjen a lélek. Hogyha érdekel bennünket a szentírások tanulmányozása, de nem annyira, hogy gyakorlati odadó szolgálatot végezünk, akkor a szolgálat oldaláról kell kiegyensúlyozni. Tehát, hogy ugyanúgy az odadó szolgálat, Prabhupád van, amikor úgy mondja, hogy két sínen függ. Két sínen fut. És akkor mind a két sínnek ott kell lenni. Tehát egy vonat, megy a két sínen. Jó, ez érthető, ez így. Jó, valakinek kérdése?
Mi volt ez a tatva?
Tatva az filozófiai igazságok.
Melyik ez a két sín?
Tessék?
Hát, hogy mondtad, hogy az odaadó szolgálat, ez két sínelmük volt.
Tehát, hogy most a jelenlegi példán ez a, ugye, a kettő. Prabhupád valamikor másik aspektusból is mondja, hogy Bhagavat Vidhi, vagy Pancsarátra Vidhi, vagy a Savanam Kirtanam, tehát, hogy a közvetlen odaadó szolgálat, és a Pancsarátra Vidhi, az pedig a multimádat. De, hogy az is mind a kettő kell, de a áram az a Bhagavat Vidhibe van, de ugyanígy ez a Buddhi Yoga, vagy Sankhya, hogy a filozófia és a vallás, vagy a gyakorlati cselekvésnek is mind a kettőnek ott kell lennie egyensúlyban.
Amikor állandó rizapról mondta egy előadásra, hogy tegyük fel, hogy a Simpád az Krishna és a lelki tanítómester kegye, a másik pedig a Bhakták társasága.
Ez igazából egy hasonlat. Tehát, hogy ezt a hasonlatot több aspektusból lehet használni.
Köszönöm.
Jó, van kérdés még?
A Sahagyjával kapcsolatban tudsz mondani példát?
Tudom. Bhaktivinoda Thakur felsorol az egyik könyvében 13 apaszampradáját. 13 elhajlást. Tehát, hogy szampradája az azt jelenti, hogy tanítványi láncolat, és apaszampradája az azt jelenti, amikor valaki eltér az eredeti tanítástól valamilyen mértékig. És ezek az apaszampradáják eltérők mindig valamely, van a négy szabály, és valamelyik szabályon próbálnak faragni. Tehát valamit hogy lehet neki spórolni, mert vagy valamilyen, valamit hozzátesznek. Mondok egy példát a Sahagyjára. Vannak olyan személyek, akik szakibekik. Szakibeki az azt jelenti, hogy próbálják a lelki azonosságukat már itt a feltételekhez kötött szinten gyakorolni, és azt gondolják, hogy ez lelki fejlődéshez vezet. A példa rá, hogy férfiak felvesznek szárit, és akkor úgy öltöznek fel, mintha nők lennének, és ezt azzal a felkiáltással, hogy ők gyakorolják az eredeti lelki helyzetüket, szvarupájukat a lelki világban. Bajszos gópi, és akkor... És Indiában lehet ilyeneket látni, nagyon megdöbbentő tud lenni. mondjuk egy példa, de van rá, még sok. Tehát, hogy ezek mind elhajlások. Ez ilyen, tehát, hogy a filozófiát félreértik, félremagyarázzák valamilyen szempontból. Jó, akkor 10 perc szünet, és szünet után folytatjuk. Köszönöm. 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 Köszönöm.